alkalmas lesz, mert elég bonyolult a téma, és 20 percben csak úgy fért bele, ha mérföldi álló csizmákkal tesszük meg valamit a világi útakat. Tehát a Pásztor kalendárium, Calendrier de Bergère, Calendar of Shepherds, igen, a korai újkori népkönyvek egyik jellegzetes típusa, és a műfajnak is megvannak a német, angol, belga, más változatai már a 16. század elejétől, sőt a 15. század legvégéről is. A Pásztor kalendárium elnevezés kétféle értelmezést tesz lehetővé. Az egyik a jó pásztorra, azaz Jézusra utal, de ide érthetjük a betlehemi pásztorokat is, akiknek az angyal megjelentette a kisdet születését. Egy másik magyarázat szerint azon a hagyományon alapszik, hogy a pásztorok foglalkozásukból eredően alaposan ismerik a csillagok járását, a meteorológiai jelenségeket. A továbbiakban egy francia példány bemutatásával szeretném népszerű kiadványok és az általuk közvetített tartalmak európai vándorlásának és metamorfózisának kérdését megvilágítani, mivel ennek egy vékony szálon van magyar kapcsolódása is. Szerepel benne a középkori francia kultúrában elterjedt Lázár víziónak egy változata, illusztrációkkal együtt, amely több egybecsengést is mutat Krizsépán fia György látomásaival. Ez a Visiones Georgii 1353. Most ez lenne az a bizonyos francia példány, amelyet én tanulmányoztam. A kalendárium őrzési helye az ÖNB Bécsben, ott lehetett hozzáférni a példányhoz, és készítettem annó még, mikor sikerült hosszasabban ott lennem, fénymásolatokat is, azok alapján azt kenneltem be, és azok alapján mutatom be ezeket a lapokat. Az első kiadások még a 15. század végén láttak napvilágot, 1493-ban és 1497-ben, és rögtön azután 1503-ban egy angol verzió is megjelent ebből a kalendáriumból, de francia földön, Párizsban Vérár nevű nyomdász kiadásában, de ugyanaz a Lörus család műhelyéből került ki maga a kalendárium, Guillaume Lörus a készítője ennek az angol verziónak. A címlapon lehet látni, bár lehet, hogy egy kicsit hallani, fametszet látható, amely pásztorokat, legelésző juhokat és kutyákat ábrázol. Az egyik pásztorra, aki Budát tart a kezébe, figyel a másik három, távol a háttérben pedig katedrális és vártornyai látszanak. A címlap felső szélén két possessor bejegyzés részben kibetűzhető, az egyik Antoine de Roux 1552, a másik egy máskésztől Societas Jesu. Ez utóbbi alapján feltehetjük, hogy a kalendárium jezsuita környezetben volt használatos, vagy ott is, kiváltképpen, ha a tartalmát tekintjük. Ez a körülmény szintén figyelmet érdemel, mert a Visiones Georgii szövegváltozatai nagy eszter kutatásai alapján részben cisztercita, de bizonyos esetekben jezsuita kolostorokban is fellelhető, vagy fennmaradt, vagy ott őrzik, mégpedig a kézirat keletkezési környezetétől, a Dunántól meglehetősen távol német területen, Alcellában és egyéb más német területen lévő kolostorokban. Így tehát az ÖNB-ben őrzött kalendárium példány a Lázár legendával még hangsúlyosabban érdekelni kezdett engem, és ezért próbáltam utána menni meg az egybecsengéseknek vagy hasonló motivumoknak. Sokrétű és gazdag szöveges és képi anyag található benne, szerintem hozhatunk, igen, itt a kicsit a címleírás, vagy a részletek. Nem csak a hagyományos hónapképek és zodiákos ábrák, hanem a szövegekhez kapcsolódó számos fametszet. Nagyon izgalmas feladatot jelent a kutatás számára a Lázár pokoljárásáról szóló elbeszélés és a hozzátartozó képek értelmezése. Az apokrif történet alapja az evangéliumokban lelhető föl, Erről az önbeszélés a Jézus megkenítése Betániában jelenet további írása. Ez a téma mind a négy evangéliumban megvan, de csak Jánosnál említődik Lázár neve, mint aki a föltámasztása után szintén részt vett azon a vacsorán, amely a leprás Simon házában zajlott le. Idézem Jánost. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt mélyne Betániában, ahol a megholt Lázár vala, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgálvala fel. Lázár pedig ott vala egy azok közül, akik együtt ülnek vala bővele. Ennyi a János evangélium tudósítása. A többi, vagy további említés a Lázárról, illetve a halál birodalmának megtapasztalásáról nincsen. A francia kalendáriumban viszont azt olvassuk, hogy Jézus felszólítja Lázárt, mondja el, mit látott a pokolban, hogy a kételkedő Simont meggyőzve a túlvilági ítéletről, a bűnösök szenvedéséről. Lázár pedig elbeszéli a 7 fő bűn büntetésének látomásait, melyeket horrorisztikus képekkel illusztrálnak a fametszetek. Itt látható az, ja, ez még a szeptember kép, ezt a konferencia kedvéért raktam ide, most is szeptember van, és itt az első kép, a Jézus és a lakomán társasága, valamint az első büntetés. A következő kép, tehát a büntetések sorozatában az első, az a bőrösök büntetése, bőrösök vagy kevélyek. Ördögök forgatják a kerekeket kötöző bűnösöket, akiket közben sárkány marcangol. A hozzátartozó kommentár a tanulságot közvetíti. Aki fölmagasztalja magát, megaláztatik és a pokolba jut, aki alázatos, az a paradicsomba. A bűnök közt a bőr olyan, mint a király az udvartartás élén. Isten gyűlöli ezt a bűn. A következő a jóra való restségben vétkesek. Én itt a csüggedőknek írtam, de valahogy nem tudom, nem javítottam ki, talán a jóra való vesség lenne az igazán jó fordítás. Ugye ez az ennyi, az ennyi, és az unalom szó van benne, de hát a bűnkatalógusban jóra való vesség. Mindegy. Szóval ez a bűn következik. Itt jeges vízbe fuldoklás, amint a kép ábrázolja, és a negyedik képen pedig a haragosok büntetése hát, mutattatik be, ahogy az ördögök kínozzák, szurkálják őket. Ők azok, akik a békét megrontják, Isten pedig a békét szereti. Az 5. illusztráción a lusták büntetése látható. A másik képen, a 6. pedig a fösvények, vagy más fordítással irigyek, kínjai. Előbbieket, a fösvényeket kígyók, sárkányok mardossák, kötélszerűen rájuk tekergőzve, utóbbiakat ördögök üstben főzik forró olajban. A 7. fametszet a torkosok, a 8. pedig a paráznák büntetését ábrázolja. A mohóságban vétkezőket az ördögök békákkal és egyéb undorító hüllőkkel etetik, némelyiknek meg éppen a nyelvét tépik ki harapófogóval. Paráznákat olajban főzik, a kádakban egymásra zsúfolódva kétségbeesett mozdulatokkal kapálóznak, miközben az ördögök vasvillával szurkálják és lövdösik őket némelyekre. A képeket szemlélve és a leírást olvasva adódik több érdekes összehasonlítási lehetőség a középkori pokoljárás irodalommal és Dante poklának motivumaival. Ez utóbbi párhuzamot itt nem tárgyaljuk, mert túl általános és hát messze vezető lenne, de utalunk egy közelmúltban megjelent kiváló kötetre, Rasóczi Eszter munkájára, amely a pokoljárás és látomás irodalom alapos áttekintését adja, bár ebben a könyvben nem szerepel a Lázár pokoljárásáról szóló legenda. Ennek oka abban kereshető, hogy a szerző kutatásai elsősorban Dante valószínű forrásaira, olvasmányaira, közvetett vagy közvetlen ismereteire irányulnak a korban rendelkezésre álló alvilágjárások témaköréből. Viszont Tarlőrinc és Krizsafán fia György látomásaiban találkozhatunk azokkal a toposzokkal, amelyek a középkori ikonográfiában, kódexek, falfestmények, plasztika, az ördögi démoni jelenségek lények ábrázolásában is jellemzőek, ezek pedig a torz hibrid figurák, ember-állat kombinációk, madárfej, embertest, szarvakkal, hosszú füllel, patával ábrázolt ördög alakok, szárnyas, sárkányszerű jelenségek, stb. A középkori kolostorok, székesegyházak, templomok kerengőiben, oszlopfőin is megfigyelhetjük a bűnöket jelképező alakokat. Hieronymus Bosch festményein pedig páratlan változatossága jelenik meg a torz figurák sokasága, a fantázia évszázadokonnak megőrizte és bővítette ezt a készletet. A kalendáriumi grafikának tehát volt miből merítenie. A szakirodalomban, itt mindjárt tovább lépek, ja, ez egy, egyszer én erről a kalendáriumról írtam, de egész más összefüggésbe, és a korai szakirodalmi feldolgozások. André Monceux könyvében részletes áttekintés olvasható a Chablisban, Troyes-ban és Párizsban is működő Lerouge könyvnyomtató, kiadó és Fametsző dinasztia kiadványairól, köztük szerepelnek a népszerű fametszetekkel illusztrált halláltánc kiadások, tovább a passiójátékokkal, egyéb igen gazdag és változatos nyomtatványlista, prédikációk, forráskönyvek, ókori és középkori szerzők művei. A passiók és a pokoljárás víziók kapcsolatát a kutatók egy 13. században keletkezett elbeszélő költeményre vezetik vissza, Passion des Jongleurs, amely alapján a következő két évszázadban sokféle változat alakult ki, és terjedt el a misztérium játékok előadására létesült társulatok közvetítésével. Ezekben a passió játékokban megjelenik a Lázár feltámasztásának története, a betániai Simon házában Márta Mária és más résztvevőkkel együtt elköltött lakoma, és Lázár beszámolója a túlvilágról. Nicolas Lerouge Grand Calendrierjét tekinthetjük e sokféle elemszintézisét magában foglaló középkori hagyomány egyik utolsó tanújának. Túlvilági járás, haláltánc, szent és profán jelenségek egybefonódása, a bűn túlvilági büntetésének sokkoló képekkel történő bemutatása egyaránt helyet kap benne. A reformáció térhódításával azonban a 16. század közepétől fokozatosan eltűntek az ilyen típusú misztérium játékok, és a kalendáriumokból is lassan kikoptak a pokoljárás víziók. Visszatérve a túlvilági látomások középkori virágzásához, megállapíthatjuk, hogy bizonyos egybecsengések Krizsafán fia György látomásai és a francia Le Grand Calendrier et Compost elbeszélése és illusztrációi között végső soron egy fent említett közös alappal magyarázható. Nagy Eszter a közelmúltban megjelent tanulmányaiban foglalkozik Georgius, azaz Krizsafán fia György, hát látomásainak, a Visiodes Georgiinak filológiai problémáival, nevezetesen a kézirat szerzőjének azonosításával és a fennmaradt másolatok elterjedésével, recepciójával német földön és Közép-Európában. Számunkra különösen figyelemre méltó az a megállapítása, hogy a korábbi kutatásokat folytatva és kiegészítve valószínűsíthető a szerző Petrus de Paternis személye és dél-franciaországi Avignoni kötődése. A Lázár legenda ugyanis nyugati változata, tehát ennek a legendának a nyugati változata éppen ebben a régióban, Marseille-ben és környékén keletkezett és terjedt el. A látomások leírásakor találunk is erre utalást. Itt ehhez majd visszatérünk még. Igen, tehát az az idézet, az a sor, amely elvezetett engem ahhoz, hogy megpróbáljam a két dolgot összehasonlítani. Tehát azt olvassuk a Krizsafán fia György látomásai helyén, hogy mást is látok itt, olyanokat, amilyeneket Szent Lázár is lát, leír a purgatórium büntetéséről szóló könyvében, amely az ő egykori püspöki templomában, Marseille-ben is olvasható. A francia kalendáriumban Lázár túlvilági látomásai, a megnevezett hét főbűn és azok büntetése sok ponton megegyezik a Visiodes Georgii motivumaival. A különbség leginkább inkább a részletezésben és a bűnök sorrendjében figyelhető meg, a túlvilági víziók leírása aprólékosabb, hosszabb, mint a kalendáriumi szövegek. A 15. látomásban megjelenik Mihály arkangyal, Isten küldötte, aki elkíséri a lovagot a purgatóriumba, hogy megmutassa annak büntetéseit és kényeit. Erről szól a 16. látomás, és itt olyan képeket villant fel az elbeszélő, amelyek szinte teljesen megfelelnek a kalendáriumi illusztrációknak és a hozzájuk tartozó magyarázatoknak. Idézem. Látott még ott kötelekre vagy tüzes kígyókra felfüggesztett lelkeket is. Ez a zsinór élő kígyókból volt, amelyek tulajdonképpen forró tüzes kígyók alakját öltő ördögök voltak. Ezekkel zsinórként használva számtalan lelket kötöttek meg és függesztettek föl, s miután így megkötözték és felfüggesztették őket, azok borzalmas erővel harapdálták testük minden részét. A rusták büntetését szemléltető meccseten látunk ilyen látomásokat. Megpróbálok oda visszamenni egy pillanatra. Igen, itt vannak a rusták az egyik képen, és utána megjönnek a föstvények. Aztán még egy idézet. Először is látott a purgatóriumban tüzes domb és kishegy tetején vagy módjára emelkedő helyeket, s nyilvánít tüzes vaskerekeket, amelyeken számtalan lélek csüngött a tűzbe. Torkuknál és nyakuknál fogva kígyókötéllel, illetve zsinórral, meg erősen izzó vaslánzokkal megkötözve. A kerekeket számtalan igen rút alakban mutatkozó örmkök szakadatlan forgatta, és tekerte a tűzben, nagy erővel és gyorsan, a lelkeket pedig végtelen sok tüzes kígyó harabdálta, és marta folytonosan. Ez a különleges büntetése a gőgösöknek és a gőg bűnének. Úgyhogy itt még egyszer vissza a gőgösökhöz, itt mindjárt az elején, tehát a tüzes kerék itt is itt van. Nem folytatom az idézeteket, mert azzal sok idő elmenne, de az írott változatban azért majd meg lesz magyar is, meg a latin eredeti szöveg is. Az 1353-ban keletkezett latin nyelvű lejegyzés Dizsafán fia György látomásairól már ekkor a 14. század első felében, tehát ennek a Visionis Georgi keletkezése idején már ismert volt ez a Lázár vízió. Szent Patrik purgatóriumról szóló leírások pedig, vagy feljegyzések pedig szintén a középkori irodalomban már megszerkesztett irodalmi szövegek formájában átvándoroltak. Az a tény, hogy a 12. századtól egyre több irodalmilag megszerkesztett Patrik purgatóriumi irat keletkezett és vált ismerté Európában, magyarázza az egyes látomásokra megfigyelhető azonos vagy rokon motívumokat, amelyeknek az ősforrása téma kutatói szerint az a bizonyos Óvai-Lova irodalmi igényel összeállított vizióiban is merhető föl 1153. A francia pásztor kalendáriumban található Lázár pokol járása pedig szervesen kapcsolódik ahhoz a legendához, amely elbeszéli, hogy a három betániai testvér, Márta, Mária és Lázár Jézus feltámadása után és mennyben menetele után az üldözőkkel Galliában menekült és Marseille-ben telepedett le. Ez a hagyomány Lázár, mint Marseille püspökét tartja számon, tehát a vele kapcsolatos legendai irodalom Provence-ból indult útjára. A másik hagyomány a keleti kereszténységhöz, Ciprushoz, Larnakához kapcsolja a Lázár tevékenységét, ez szerint itt működött a feltámasztása után még 30 évig, és második halála után itt temették el. Erekjét 6. Leó császár 898-ban Konstantinápolyba szállítatta, később a 16. században egy orosz zarándok szerzetes Larnakából egy kis darabot elvitt, és Pszkovban, kolostor mellett emeltek egy kápolnát ennek az erekjének. Ezekből az adatokból azt láthatjuk, hogy két különböző eredetű tradíció létezik Lázár pokoljárásáról, és a nyugati változatot megemlíti a Visionis Georgi lejegyzője is, viszont a kalendárium szöveggel és illusztrációkkal részletesebben bemutatja. Tehát a francia pásztor kalendárium és a vízió lázári szövegének rokonságáról fontos megállapításokat tesz a már említett Max Boyd, és itt térnék a hétfő bűnhetes szám értelmezésére is, hogy egy meghatározott sorrend már kialakult a középkorban, Szent Viktori Hugo, majd Petrus Lombardus felosztása, aztán megemlíti Aquinói Szent Tamás sorrendjét, tehát amilyen sorrendet kialakított. És ez a vizionis geológiába is tükröződik, és később a jezsuitáknál is megmaradt ez a hetes felosztás. És végül vagy összefoglalásként, vagy ilyen befejező gondolatokként a végére megyek ennek a... Igen, itt a kiadásokat írtam le, és hát néhány tanulság, hogy egy középkori legenda ugye belekerül egy profán hordozóba, kalendáriumba, és ugyanez a legenda említődik a Visiones Georgii-be, amely nem profán célokra készült, tehát leírás. Erről a Nagy Eszterházi beszél. Aztán a fontos mozzanat, és számomra mondjuk ez volt a kiindulópont, hogy a kalendárium műfaja alkalmas volt bármilyen olvasmányanyag, vallásos, világi, szórakoztató, tanító egyességi továbbadására és megőrzésére is. Tehát a továbbítás egyúttal megőrzést is jelentett, a népkönyv széles körben ismertékette a benne megjelenő olvasmányokat, melyek, amikor már a népkönyvekből, kalendáriumokból kikoptak, a szóbeliségben fennmaradhattak, és innen később újra visszakerülhettek a kalendáriumokba, amelyik ezt Fröding Dávid Schreck kalenderét tanúsítják, mert még egy konferenciára való anyag, ilyen legenda anyag, ami kalendáriumokban megy tovább, az éppen Fröding Dávid kalendáriumaiban hát élhető tetten. Így aztán végül eljutunk a pásztoroktól a bárányig, a debreceni nyomtatványokban, így Réda Péter kalendáriumaiban a zászlós bárányi jelképéhez. És ezzel be is fejezem az előadást, és köszönöm a figyelmet.